Itt a Vállalatok és Piacok, az Inforádió gazdasági magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő Sipos Ildikó. Adásunk tartalmából: május 31-e a naptári évvel megegyező üzleti évvel rendelkező adózók számára fontos határidő, a különböző adónemek, köztük például a társasági adó és a helyi iparűzési adó, valamint az innovációs járulék befizetésére. Az adótanácsadót kérdezem a tudnivalókról. Az autóvásárláshoz és behozatalhoz, valamint a cégautókhoz fűződő közterhek teljes átalakítására készül az Orbán kormány, értesült a hét elején a hvg.hu. Az Inforádió által megkérdezett autós szakújságíró szerint a tervezett változtatások segíthetnek a hazai járműpark megfiatalításában. Július 1-től igényelhető bizonyos település méret alatt a falusi csokk. A takarékcsoport elemzői szerint csak nem 150 milliárd forint értékben, körülbelül 30 ezer család részesülhet ebben a támogatásban a következő 3 évben. Bővült a kiskereskedelmi forgalom itthon, de tovább csökkent a boltok száma, és egyre több kis település élelmiszerüzlet nélkül marad. A Coop a kormánytól kér támogatást, hogy elkerülhető legyen a falvakban a bolt bezárás. Május 20-án éjfélkor zárult le az SZIA bevallás határideje. A pénzügyminisztérium adatai szerint csak nem 30%-kal nőtt az SZIA rendszert használók száma. Ezekről a témákról lesz szó a mai műsorban. Tartsanak velünk! Május 31-e a naptári évvel megegyező üzleti évvel rendelkező adózók számára fontos határidő, különböző adónemek, így a társasági adó, a helyi iparűzési adó, illetve más egyéb speciális adók, köztük a reklámadó, valamint az innovációs járulék befizetésére. Arról, hogy mire érdemes odafigyelniük a cégeknek, Gyányi Tamást, a VTS klient partnerét kérdeztem.
Pont egy héttel ezelőtt beszélgettünk a május 20-ai hétfői személyi jövedelemadó bevallás határidejéről. Ugye itt most május 31-e a naptár évvel megegyező üzletével rendelkező adózókra vonatkozik, tehát akiknek januártól december végéig terjed az üzleti évük, ezen időpontban kell bevallani a társasági adót, a helyiparűzési adót, illetve az innovációs járulékot, illetve speciális esetekben még egyéb ilyen külön adók fölmerülhetnek, ebből talán még a reklámadót emelném ki. Az a kényelmes szituáció, ami a személyi jövedelemadó esetében van, hogy bevallási tervezettel kalkulálhatunk, itt nincs. Tehát itt a könyvelünkre, adótanácsadónkra kell támaszkodnunk. Az adózás előtti eredményből indulunk ki, ugye a társasági adó esetében. Itt vannak növelő, csökkentő, speciális tételek, amelyeket könnyű elrontani. Vannak adókedvezményeink, van egy fizetendő adó, ugye, amit meg kell állapítani, és vannak adófelajánlási lehetőségek, amit szerintem mindenféleképpen jó, hogyha mindenki figyelembe vesz. Mi azt látjuk, a mi ügyfélkörünkben a legtöbb kérés a speciális részletekkel kapcsolatosan merül fel, tehát hogyha van mondjuk egy magyar cég, akinek van külföldi telephelye, abban az esetben a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményeket hogyan kell alkalmazni, vagy a fordított eset, amikor van egy külföldi cég, és annak mondjuk Magyarországon keletkezik telephelye, és bonyolultabb bevallásokat kell beadni. Azt még hozzátenném, hogy a helyiparűzési adó esetében nem ugyanazzal az adóalappal számolunk, mint a társasági adó esetében, illetve hogyha egy adott cégnek sok önkormányzat területén van telephelye, akkor az még inkább meg tudja bonyolítani az életet.
A Nemzeti Adó és Vámhivatal egy külön tájékoztatóban fölhívja a legtipikusabb hibákra a figyelmet ezen adónemek befizetése esetében. Melyek ezek a leginkább kiemelendő hibák?
Igen, ez egy, én azt gondolom, egy jó dolog, hogy a NAVA honlapján közé teszi azokat a hibákat, amit az adózók többsége el szokott követni. Ugye, hogyha ezt figyelmesen elolvassuk, és figyelembe veszük ezeket a jó tanácsokat, akkor mi már nem fogjuk elkövetni ezeket a hibákat, és valószínűleg emiatt nem fogunk büntetést kapni. Nekünk is hasonló a tapasztalatunk, tehát például a növelő tételeknél egyes büntetéseknek a hatásait nem megfelelően jelentik meg a bevallásban az adózók, vagy hogyha van egy adókedvezmény, ott a feltételrendszert rosszul értelmezik, és igénybe vesznek egy adókedvezményt, amit esetleg nem lehetne. Az elhatárolt vesztességgel kapcsolatban, bár már egy nagyon régi szabályról beszélünk, de az adózóknak nagy része még mindig nem veszi figyelembe az 50%-os szabályt, és a teljes korábbi évek elhatárolt vesztességét próbálja érvényesíteni. Azt is tapasztaljuk, hogy könyvelés során is lehetnek hibák, tehát ezért nagyon fontos, hogy jó könyvelünk legyen, és bízunk a könyvelünkben, mert a helytelen számviteli kezelés igenis hatással van arra, hogy a végén mennyi lesz a fizetendő társasági adónk, akár a helyi iparőrzési adónk, és hogyha ugye helytelen bármelyik adó megállapításunk, akkor megint adóbírságokkal nézhetünk szembe, ez akár egy 50%-os adóbírság is lehet. Példának okáért, hogyha mondjuk egy árbevételt, tételt, egyéb bevételre írunk, annak ugye azért lehetnek komoly hatásai akár helyi iparőrzési adóban is. Azt is látjuk, hogy az IFRS szerinti beszámolóra áttérő adózók esetében is vannak speciális szabályok, ezeket is ugye jól tudják, és illetve figyelembe veszik ezeket. Amit pedig különösen kiemelnék, az pedig az innovációs jelleg tekintetében a változás. Legtöbb esetben az adózók a korábbi években is sokszor értelmezték félre azt a korlátot, ami után már fizetni kell innovációs jellegot. 2019-ben a szabály megint változott, tehát 2019-től még inkább bővült azoknak a társaságoknak a köre, akik innovációs jelleg fizetésére lehetnek kötelezettek. Erre mindenféleképpen figyeljünk oda, nézzük meg, hogy a cégünk, cégcsoportunk vajon kötelezette már 2019-ben ennek az adónemnek a fizetésére.
Ez az egyik legfontosabb dolog, amire oda kell figyelniük a cégeknek, vagy pedig még van olyan, amire az adótanácsadó felhívná a figyelmet?
Még két dolgot emelnék ki az innovációs jelleg mellett. Az egyik az adófelajánlás intézménye. Itt igenis nyerhetünk az adónkból vissza némi pénzt megfelelő felajánlásokkal, illetve arra hívnám fel a figyelmet, hogy 2018-tól már az adózóknak, akiknek a üzleti éve megegyezik a naptári évvel, már alkalmazniuk kell az új transferárrendelet rendelkezéseit, ami azt is jelenti, hogy új rendelet alapján kell elkészíteni a transferár dokumentumunkat, amit egyébként nem kell beadni, ugyanúgy, mint mondjuk a társasági adó bevallást, de az ellenőrzés során kérheti az adóhatóság, és ennek a dokumentumnak el kell készülnie ugyaneddig az időpontig. Erre mindenféleképpen nagyon oda kell figyelni.
Gyányi Tamást, a VTS klient partnerét hallották. Az autóvásárláshoz és behozatalhoz, valamint a cégautókhoz fűződő közterhek teljes átalakítására készül az Orbán kormány, tudta meg a hvg.hu. Az internetes gazdaságilag birtokába került előterjesztés szerint a tervezet többféle illetéket és az eredetvizsgálat díját is kivezetni, így olcsóbb és egyszerűbb lenne majd autót venni, örökölni vagy importálni. Fékeznék emellett a leginkább környezetszennyező vagy idősebb járművek behozatalát, ezért átalakítanák a regisztrációs adót, a gépjárműadót pedig csökkentenék. A változásokat a parlament tavaszi ülés szakán elfogadhatják. Karner Miklós autószakújságíró az Inforádiónak azt mondta, egy ilyen intézkedés csomag segítheti a hazai előregedett járműpark megfiatalítását. Zvig Dávid interjúja.
Ami megjelent, abból nekem az derül ki, hogy az illetékeket, a különféle adókat, ugye a jármű behozatalát terhelő adókat, illetve a fenntartáshoz kapcsolódó adó nemeket szeretnék átalakítani, megváltoztatni és csökkenteni. Ugye most ez úgy néz ki, hogy például ha valaki vesz egy új autót, akkor annak az adója, ez a gépjárműadó, egy teljesítményadó, ez magasabb, mint egy régi, egy kortól függően, tehát minél öregebb az autó, annál alacsonyabb ez a díj. Azt gondolom, hogy ez nem helyes, valószínűleg ez az egyik, ez is benne lesz valószínűleg ebben a változtatásban.
Ugye jelenleg nagyon kevés a konkrétum, de mégis miről kell inkább beszéljünk? Egyszerűbb vagy olcsóbb is lesz ezzel együtt, vagy lehet ezzel együtt a gépkocsi megvásárlása?
Ha valaki újabb autóban gondolkodik, akkor ott valószínűleg olcsóbb lesz, és ugye az persze természetesen lényeges, hogy egyszerűbb legyen maga mondjuk, hogyha behozunk egy autót, akkor annak a regisztrálása. Gondolom, hogy be lehet nevezetni egy csomó intézkedésnél azt, hogy csomó ügymenetnél, ügyintézésnél, hogy ne kelljen személyesen megjelenni, hanem az esetben egy online, hogy is mondjam, intézéssel. Hogyha megnézzük, hogy mennyit fejlődött az elmúlt években az online ügyintézési felület, ugye most már nagyon sok mindent el lehet intézni a gépjárművekkel kapcsolatban is online, belépünk ugye az ügyfélkapunkba, és akkor ott lehet különböző dolgokat véghez vinni. És én azt hiszem, hogy ez lenne a következő fontos lépés. Gondolom, hogy ha most egy ilyen nagy reformat készülnek, akkor valamilyen, ahogy más területeken is működik az ügyfélkapu, a gépjármű átiratásnál is fontos szerepe lehet a közeljövőben.
Milyen hatása lehet mindennek, tehát a gépjármű eladásokat nézve, segítenie például az értékesítés felfutását, vagy legalább a járműpark fiatalitásához hozzá tud egy ilyen csomag járulni?
Hogyha abban az irányba megyünk el, hogy ha újabb autót vesz valaki, akkor kisebb lesz az adó. Egyszerűbb mondjuk adott esetben megéri elindítani egy ilyen ügyintézést, mondjuk nem olyan drága egy ilyen autónak a papírozása, akkor azt gondolom, hogy az emberekben ez kivált egy olyan lépést, hogy jó, akkor adjuk el azt a 10-15 éves autót, és inkább üljünk be egy fiatalabba. Annak van értelme, hogyha látható a megtakarítás, mert néhány forintért, hogy ez a kötelező biztosításoknál is beigazolódott a váltási időszakban, hogy van egy szint, ami alatt az emberek nem mozdulnak és nem mennek olcsóbb kötelezőt kötni. Viszont, hogyha mondjuk ennél egy kicsit nagyobb összeget meg lehet takarítani, és még az ügyintézés is egyszerűsödik, akkor az már megmozdítja az embereket is.
Kardner Miklós autószakújságírót hallották. A műsor a hírek után folytatódik.